Sándor Ildikó néprajz kutató, a Hagyományok Háza munkatársa az Inforádió arénájának vendége. Ott tartottunk, hogy pásztorrá lesz az ember, és általában nem választja ezt a tevékenységet. Mit tudunk a pásztor életéről? Az hol zajlik? Fönt, valahol messze?
Pásztorkodás többféle formán élt itt Magyarország, a Kárpát-medence területén. Ugye a Jászság, Kunság, Hajdúság vidékén, tehát az alföldi nagy határú területeken a pásztorra az volt a jellemző, hogy tavasztól őszig nem nagyon messzire a falutól, de mégis kint a legelőn volt a jószággal együtt, ott neki volt egy olyan helye, ahol a jószágot körül is kerítette, szükség esetén, hogy ez az akol, a karám, és ott alkalmi árnyékot adó, meg széltől, esőtől őt óvó helyet, de ezt ne képzeljük egy lakóháznak, tényleg. Egy kunyhót, egy pásztorkunyhót épített nádból, gyékényből, mikor, miből, ezek nagyon archaikus építményformák, nagyon egyszerű megoldásokkal. És a pásztor az idejező, amit tényleg a szabad ég alatt töltötte, ezek a kunyhok inkább a holmi tárolására szolgáltak. Még az ételüket is úgy főzték meg, hogy a ház előtt kint a szabadban tüzet raktak, bográcsot tettek oda, és ott készült el a napi élelmük.
De micsoda? Mi volt a napi élelem? Nyilván a nyájat nem nagyon dézsmálhatták. Mit ettek?
Hát egyrészt ugye a pásztorok valamennyit azért járandóságképpen is kaptak, meg hullott is el jószág, meg néha, ha nem hullott, akkor rásegítettek, hogy hulljon el és legyen húsuk. Tehát azt tartották, hogy a pásztor azért könnyen jut húsféleséghez, az nagyon alapvető mindennapi tápláléka volt. És a pásztorételeink azok, amelyek hát ma már paprikásan és hagymára, szalonnára, ilyen alapra föltéve, krumplival, szárított tésztával, amit ugye odahaza a pásztor feleségek elkészítettek, és azokat vászonzsákokban tartották, és úgy mondták, hogy a bográcsba valahány összmarékkal, tehát két összetett kéznyit kellett beleszórni, és úgy főzték. Egyébként a húst is volt úgy, hogy ha nem tudták mindet megenni, akkor valamennyire elősütötték, párolták az uteraszt, hogy pergelték, pörkölték, és aztán utána a subán kiterítve a napon megszárították, ez mint az instant levesek körülbelül úgy
szárított hús
készülhetett, és akkor belefőzték ismét ezekbe a lében, rövid vagy hosszú lében készülő ételekre. Amit manapság is szokás jellegzetes pásztor népi ételt fogyasztani alföldön, Hajdúságban, különösen, hogy ez a slambuc vagy öhön, amikor a lebbencs tésztát, a krumplit, a szalonnát, hagymát addig-addig főzik, még már leve nem is marad, hanem az egész egy ilyen szép, kerek, nagy gombócá összeáll. Hát meg kell tanulni a módját, meg vékony falu edény nem jó hozzá, nem szabad keverni, hanem csak rázogatni. Igen.
Úgy képzelem, hogy a pásztornak rendeje van. Napkeltétől napnyugtáig azt csinál, amit akar. De mit? Mit lehet csinálni napkeltétől napnyugtáig?
Hát a pásztorok éppen az idejüknél fogva is híres, jó muzsikusok, közöttük nagyon sokat találunk, aki maga kedvére hangszereik is jellemzőek, furuját, dudát használnak elsősorban, és a pásztorművészet is azért tudott kifejlődni, kibontakozni, azok a nagyon szép, méves faragások, amik tulajdonképpen a magyar népművészet egyik csúcspontját képviselik, például emberábrázolásig, más nem is igen jutott el, mi nálunk csak a pásztor kultúra.
Ottya végéből? A talából? Bármiből?
Hát nem csak találja azt a fát, hanem kiszemeli magának azt a somvesszőt például. Az egy nagyon jellemző. És nevelgeti éveken keresztül.
Tehát jó faragvány alapanyag legyen?
Így van, igen.
Tömege, tehát, hogy lehessen...
A tömeg is, hogy egyenes növésű legyen, ugye nem akárhogy görbülhet, ha görbül is az abot, tehát már eleve olyan alanyt választ ki, amelyik alkalmasnak mutatkozik, és aztán már növekedésében is díszítik úgy, hogy szabályosan megszurkálják, ott lesz egy ilyen rücsök rajta, és aztán már mikor ő pár év múlva levágja a bokorról azt a vesszőt, az már önmagában ad egy szabályos mintázatot, és akkor utána díszíti még tovább.
Azért nem jutott el más a tárgyalkotó vagy emberábrázoló művészet ilyen messzeségében, mert nem volt rá ennyi ideje, vagy van erre valami magyarázat?
Az idő biztos az egyik nagyon fontos tényező ebben, tehát hogy volt idejük ebben foglalkozni. Még azt is érdemes talán hozzátennünk, hogy a pásztorokról biztosan tudjuk, hogy az állatok révén nagyon nagyfokú anatómiai ismerel is bírtak, hiszen a saját jószágát minden pásztor maga gondozta, gyógyította, segítette az ellést, mindenféle ehhez kapcsolódó munkákat. Tehát, hogy olyan pontos kép volt a fejükben, amit aztán ábrázolni is tudtak, embert, állatot egyaránt, és utána ezek az ábrázolások persze öröklődtek az ő körükben, tehát amikor ezt a mondjuk itt csúcsot elérték, vagy ezeket a technikákat, akkor aztán már fiát, és annak a fiát meg is tanította rá.
Vannak pásztor stílusok?
Igen, tehát nem lehet összetéveszteni, hogy melyik a dunántúli, az alföldi, a felföldi pásztor munka. Ez múlik az anyagán is. Ugye az alföld fában szegény vidék, tehát ott például a csont vált domináns anyaga, és akkor mellette a bőr, a kobaktők, karcolt mintákkal, nagyon szép geometrikus motivumok vannak. A felföldön és egyedül ott vált a domború faragás, az áttört faragás jellemzővé, elterjedté, és a dunántúliak azok talán ma úgy ezt gondoljuk a leginkább, hogy ezek a legismertebb a pásztor munkák közül, az úgynevezett spanyolozás, fára dolgoztak, hiszen a Dunántúl az fában gazdagon ellátott vidék, és azokat a tárgyakat, a borotvatokot, a tükröst, vagy a szerelmi ajándékként készülő mángorlót, mosósújkot karcolva megdíszítette, és aztán piros vagy fekete spanyol viaszt a karcolásba helyezett, és akkor ez egy ilyen kontúros rajzolatot adott.
Ha már a szerelmékként használt mángorlónál tartunk, hogyan tett szert párra, barátnőre a pásztor? Hát alig volt ott, ahol a lánynak. Igaz, hogy mikor meg megérkezett, akkor meg mindig a messziről jött idegen, hát exotikumát is magával hozta.
Hát azért vannak olyan mulatság alkalmak.
Sejtettem, hogy
éppen. Ez a paraszt emberek életében is így volt. Szerintem ma sincs másképpen, hogy igazán jól párt keresni, választani, táncos alkalmakon, szórakozó helyeken lehet. Régen is ennek megvoltak az alkalmai formái, ilyenek voltak, mint mondjuk mai nap is, amikor ugye ez a beszélgetés elhangzik, Szent Mihály napja, vagy mellette még két másik őszi ünnepnap, Vendel és Dömötör napja októberben. Ezek jellegzetes pásztor ünnepek. Ilyenkor leteszi a gondot a téli időre a pásztor, és egy nagy bálban, mulatságban vesz részt.
A leteszi a gondot, az azt jelenti, hogy hazahozza anyáját.
Így van, és elszámol vele, és most pihenő ideje van a téli időben neki is. És ezt a munkazárást, meg ezt a hazatérést persze nagy bálokkal ünnepelték meg, mulatsággal, lakomával a pásztorok, és hát ott lehetett például ismerkedni és párra is szert tenni.
Több napot is említett, akkor ezek szerint nem egy pásztor ünnep van, de valószínűleg azért egy időszakban, ebbe az őszi télhez közeledő időszakba sűrűsödik be. Miért? Mi ennek a szerkezete?
Ugye a jószágot tavasszal az viszonylag egységes Szent György napján hajtják ki a legelőre, és akkor tavasszal, nyáron végig oda vannak az állatok, és amikor az aratás, a szüret, mindenféle nagy munkák tulajdonképpen már befejeződnek, és lassanként oda jutunk, hogy legelni se nagyon lesz mit, akkor a jószágot visszahajtják a faluba, akkor a gazdák megkapják, és az istálókban, az ólakban tarthatják a téli időben, illetve vannak olyan állataink, ugye a ridegtartás, amikor télen-nyáron például a szürke marhát lehet így tartani, hogy az őshonos disznófajtáink voltak ilyenek, hogy még ilyenkor hajtották ki ősszel makkoltatni, és akkor azon hízott meg még jobban, és még a hó alól is kikaparta a körme alól, vagy a körmével. De hogy az a lényeg, hogy a pásztor visszatér, elszámol, leteszi a gondját, és tulajdonképpen eddig szól a szerződése, Mihály, Vendel, Dömötör napig, és ilyenkor van az újrafogadás, ha jól dolgozott, ugyanaz a közösség megfogadja újra, de ha sok volt a rovásán, hogyha sokat elprédált a jószágból, nem jól gondoskodott róla, akkor tovább állhat és kereshet más munkát magának.
Van arra adat, hogy nem tudom, ez biztos csak a statisztika korszaká óta van, hogy milyen volt az újrafogadási arány, szóval mennyire volt megbízható szakma a pásztor szakma, mennyire volt jövő szakma, mennyire volt érdemes ebbe gyereket szülni?
Azt gondolom, hogy nem így gondolkodtak. Egyrészt adataink természetesen nincsenek, statisztikai adatok, mert nem volt olyan munkahelyi mobilitás nyilvántartása, hogyan ezt tudhatnánk. Meg ez sem úgy merült föl kérdésnek, hogy érdemes-e a gyerekemet pásztornak adni, hanem nem volt kérdés, hogy avvá nevelődik, azzá szocializálódik.
Mert a gyerek ment az apjával.
Ment az apjával, és szépen ez egyébként is nagyon hierarchikus szakmába folyamatosan belekapcsolódott, és itt kell is az a hosszú idő, hogy mindazt ellesse, amit a jószágokról tudni kell. Tehát egy jó pásztor tudása, az több generáción át halmozódott föl. Nem véletlen, amikor olvassuk az időjárásra vonatkozó paraszti megfigyeléseket, egyrészük azok írott csíziókból jönnek, azok így versbe vannak szedve, azt mondja, hogy vagy igazak, vagy nem. De azok a megfigyelések, amit pásztorok mondanak, és zömmel a jószág viselkedése alapján mondják, meg ilyen nagyon összetett elemeket megfigyelve, milyen az ég alja, milyen a szélviszony, a növények az év egy kitüntetett időszakában hogyan viselkednek, és ahhoz képest majd milyen lesz máskor, emögött nagyon gyakran valódi megfigyelések és tapasztalások állnak.
Innen folytatjuk a hírek után. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa az Aréna vendége.